Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Rettegi Dóra vagyok, és a mai témánk az alternatív vitarendezés, amelyben a mediátor segíthet megtalálni a vitában álló feleknek az arany középutat, azaz egy win-win pozíciót. De mit csinál tulajdonképpen egy mediátor, és hol tart a mediáció fejlődése ma Magyarországon? Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Toronyi Tímea a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán diplomázott. Pályája kezdetén jogtanácsosként dolgozott, többek között a Malévnál, majd 1994 óta egyéni ügyvédként tevékenykedik. Szakterülete a polgári jog, kereskedelmi, cégjog, ingatlanjog és családjog. 2011 óta bejegyzett igazságügyi mediátor, ezen kívül coachként is praktizál. Akkor kezdjünk is bele!
Érdekli Önt a mediáció? Bővíteni a szolgáltatásait? Még jelentkezhet az Orak Akadémia nyárvégi 7-napos mediátor képzésére, mely augusztus 17-én indul. Részletekért kattintson az orak.hu nyitólapjára. Orak.hu.
Timi, ügyvédként és mediátorként is tevékenykedsz. Miért döntöttél amellett, hogy az ügyvédi praxisod mellett a mediációval is foglalkozni szeretnél?
2011 körül hallottam először a mediációról, pedig akkor már majdnem 10 éves volt ez a jogszabály, mert ez a 2002 évi 55-ös jogszabály, ami ezt életbe léptette, és akkor kedvet kaptam ahhoz, hogy elvégezzek egy mediátor képzést. És a képzés közben jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen én már ezelőtt is azt csináltam, mielőtt tudtam volna, hogy voltak éppen ezt csinálom a felek között, egyeztettem, és nekem ez úgy érzem, hogy ez egy hozzám tartozó dolog.
Ugye el kell határolni egymástól a polgári peres vagy nem peres eljárást megelőző közvetítést a bírósági közvetítéstől, most az előbbiről fogunk beszélgetni. Sokan azt gondolják, hogy egy mediátor egyszerre bíró, ügyvéd, pszichológus, tanácsadó. Mit csinál tulajdonképpen egy mediátor?
Amit felsoroltál, abból egyik sem, és egy hangyányit mindegyikből merít. Akkor kezdem ott, hogy hogy lehet valaki mediátor. Az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékébe felvett közvetítő, aki valamilyen felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és minimum 5 év szakmai gyakorlata van, továbbá jó kommunikációs képességgel bír, és nem árt egy kis pszichológiai jártasság is, hogy belelássunk a feleknek a problémáiba. De a jogi területen való laikusság az nem biztos, hogy hátrányt jelent, mert csak a felsőfokú végzettség kell hozzá, tehát lehet valaki mérnök, közgazdász, pszichológus, pedagógus, nem ritkán pedagógusok csinálják ezt a munkát. Tehát tulajdonképpen ez kell hozzá, meg ez a mediátor iskola elvégzése. A mediáció legfontosabb feladata, hogy pereskedés nélkül egy olyan megállapodást hozzon létre, amely mindkét fél számára elfogadható, megnyugtató, és amely, ez nagyon fontos, a közöttük lévő konfliktust a jövőre nézve feloldja. És ezáltal a jövőbeli együttműködést elősegíti. A legfontosabb feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul és lelkiismeretesen a legjobb tudása szerint működjön közre, és segítse a feleket abban, hogy a közöttük lévő vitát egy megállapodás le tudja zárni. Eközben a közvetítő úgy irányítja a felek párbeszédét, hogy a megállapodás felé terelje őket, de megoldási javaslatot ebben a tekintetben egyáltalán nem tehet. Tehát úgy kell irányítani a beszélgetést, hogy közben véletlenül se sugalljon megoldási javaslatot, vagy például nem lehet semmilyen megnyilvánulása minősítő jellegű, a felek megoldási javaslataira, vagy a véleményükre vonatkozóan. A mediátornak fel kell ismernie, hogyha valamelyik fél nem a megoldás felé megy, hanem mondjuk a vita fennmaradását, vagy a vita elhúzódását akarja. Sokszor van a felek között egymás mellett elbeszélés, de olyan is van, hogy a mediáció során, amikor mindkét fél egyformán lehetőséget kap arra, hogy a problémáját megszakítás, közbekiabálás nélkül elmondhassa, akkor jön rá, hogy azért lett a konfliktus közöttük, mert a másik fél soha nem hallgatta őt meg.
Milyen módszerekkel lehet asszertív módon közelíteni egy nézeteltéréshez? Hogyan segíted a feleket abban, hogy könnyebben működjön közöttük ez a kommunikáció?
A bizalomépítés az az egyik legfontosabb dolog. A tárgyalás során fel kell tárni a szükségleteket és az érdekeket, tehát emellett kell haladni ahhoz, hogy föltárjuk a probléma mélyét, és a megoldás felé tereljük a feleket.
Honnan szereznek az emberek tudomást a mediációról? Hogyan jutnak el hozzád a vitában álló felek?
De elsősorban a médiából, jellemzően a sajtóból hallanak erről az emberek, de a jogviták megoldására való törekvés már a korai társadalmakban megjelent. Az, aki olvasgatott történelemórán figyelt, az emlékezhet arra, hogy a korai társadalmakban a vitás felektől társadalmilag magasabb szinten lévő személy, jellemzően az uralkodó, majd későbbiekben az általa felhatalmazott személy kiváltsága volt a döntés. És az alternatív vitarendezési eljárások célja ahhoz a társadalmi igényhez igazodott, hogy a felek maguk együttesen dolgozzák ki a lehetséges megoldásokat a vitájuk tartós, időtálló rendezésére, amellyel elkerülhetik a bírósági eljárást vagy a felsőbb autoritást.
Azt gondolom, hogy az ügyvédeknek hatalmas szerepük lenne abban, hogy a mediációs szakma tovább tudjon fejlődni. Mit tapasztalsz, mennyire ajánlják ezt a vitarendezési módot az ügyvédek az ügyfeleiknek?
Ez az alternatív vitarendezési eljárás, ez megosztja az ügyvédtársadalmat ma még, és sokan azt mondják, hogy ez nem egy célra vezető dolog, de tulajdonképpen az ügyvédekről szóló 1998 évi 11-es törvény első paragrafusa az ügyvéd feladatává teszi a közreműködést az ellenérdekű felek jogvitájában, hogy azt megegyezéssel intézzék el. Amellett, hogy tanácsokkal látja el ügyfelét, és annak érdekében jár el, egyben köteles a megbízót is tájékoztatni arról, hogy milyen egyéb lehetőségei vannak. És ehhez hozzátartozik az is, hogy a peres eljárás megindítása előtt a mediáció intézményét ismertesse vele. És az ügyfélen múlik, hogy ezt választja-e, vagy inkább a peres eljárást. De egyébként tudjuk, hogy a keresetlevélben nyilatkozni kell a felperesnek arról, hogy volt-e közvetítői eljárás folyamatban, és ha igen, akkor arról született-e megállapodás, mert akkor azt be kell csatolni a keresetlevélhez.
Ennek ellenére azt gondolom, hogy sok esetben ezt mégse teszik meg az ügyvédek, már pedig azért nem, mert az ügyvéd nem feltétlen abban érdekelt, hogy ugye a vita minél előbb lezáruljon.
Hát igen, ezt egyéne válogatja. Nyilvánvaló, hogy az ügyfelek mielőtt ügyvédet választanak, talán ha ismerik ezt az eljárást, vagy hallottak róla, akkor nem biztos, hogy az az igény, hogy rögtön perre menjen, hanem előtte szívesen részt venne ilyen egyeztető eljárásba. De egyébként a magyar ember természetétől ez az alternatív, egyezkedős eljárás, ez elég idegen. Ezt ma még nagyon nehéz elültetni a köztudatba.
Nyugati társadalmakban sokkal inkább elfogadott.
Amerikában ez sokkal ismertebb és megbecsültebb jogintézmény. A nemzetközi jogban is létezik a collaborative law, ami azt jelenti, hogy a képviselők a feleket kötelesek leültetni tárgyalóasztalhoz, mielőtt perre mennének. Ezt ott ismerik és elfogadják.
És mik azok az esetek, amelyekben leggyakrabban megkeresnek téged a konfliktusban álló felek?
Jellemzően családjogi, válóperi ügyekben, vagy öröklési ügyekben, de volt már szomszédjog, birtokvédelmi ügy, és egyre többen a gazdasági ügyekben is ezt az eljárást veszik igénybe.
Tehát több területen is.
Hát van, ahol ki van zárva, ahol a jogszabály egyértelműen kizárja. Ott nem lehet, nincs helye mediációs eljárásnak, ahol gondnoksági ügyek, származás megállapítási ügyek vannak, vagy a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozat megváltoztatását kérnék, és a végrehajtási pereknél. Ezeknél teljes mértékben kizárt. De öröklési, családjogi ügyekben jellemzően ott jön legtöbbször szóba. Szerződéses jogvitáknál, kártérítési ügyeknél, munkaügyi perek előtt ezek a területek, amik jól mediálhatóak.
Abraham Lincolnnak egy gondolatát idézem 1850-ből, ahol azt mondja, hogy kerüld a pereskedést, törekedj kompromisszumra, amikor csak lehetséges. Ha papíron nyersz is, ténylegesen veszíteni fogsz tiszteletdíjat, költségeket és időt. Nem mai sorokat idéztem. Milyen előnyei vannak a mediációnak a peres eljárásokkal szemben?
Elsősorban a gyorsaság. Tehát sokkal gyorsabban lehet megoldani egy vitát, mint egy esetleg több éves tartó pereskedéssel. Költséghatékonyabb, a nyilvánosság kizárása mellett folyik, kötetlenebb, oldottabb a légkör, mint egy tárgyalótermi szigorú keretek között, és ez a jövőbeli kapcsolatra koncentrál. Tehát míg egy peres eljárás végén ugye lesz egy pernyertes, meg egy pervesztes, addig, ha mediációs eljárásban a felek egyességre jutnak, az egy nyertes, win-win szituáció. És mivel a megállapodást saját maguk hozzák, és nem egy külső autoritás, ezért annak a betartására, a végrehajtására is jobban fognak ügyelni.
Mi pontosan a folyamat ennek a vitarendezésnek? Hogy néz ki egy ilyen mediáció?
Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon, telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
Mi pontosan a folyamat ennek a vitarendezésnek? Hogy néz ki egy ilyen mediáció?
Nem az a jellemző, hogy a felek együtt jelennek meg. Az egyik vitás fél megkeresi a mediátort, és elmondja, hogy a vita partnerével szeretnék, hogyha egy ilyen eljárásra kerülne sor, de olyan is van, hogy a másik fél még nem tud róla, de az is lehet, hogy már nincsenek is beszélő viszonyban. Mert nem úgy van, hogy egyetértéssel jönnek a mediátorhoz, a konfliktus ott már olyan mély, hogy ők nem tudják föloldani. És akkor ilyenkor lehetséges, hogy a mediátor megkeresi azt a másik felet, elmondja, hogy miről szólna ez az eljárás, és hogy lenne kedve részt venni egy ilyenbe. Ha igen, mert hogy hangsúlyozzuk, hogy ez csak is önkéntes alapon zajlik, szemben egy bírósági eljárással, ahol ugye köteles az alperes megjelenni, akkor jöhet létre egy ilyen találkozó, mondjuk az első ülés. De szoktunk tartani a felekkel előtte, vagy a kezdeményező féllel, vagy mind a kettővel egy-egy külön ülést, ahol tájékozódunk, hogy mi a probléma lényege, és utána kerül sor az első ülésre. Ennek is vannak szabályozott keretei, hogy milyen egy ilyen ülés, hogy zajlik, milyen bevezető rész van, stb. És egy ilyen ülés maximum 3 órát tarthat, mert egyszerűen se fizikailag, se szellemileg nem bírják ezt tovább a felek. Hát amikor föloldottuk a kezdeti feszengést, akkor el kell fogadtatni a felekkel a mediációs közvetítés alapszabályait, aminek vannak alaki és tartalmi részei, például az, hogy nem vágnak egymás szavába, figyelmesen meghallgatják a másikat, nem kritizálják egymást, nyugodt hangnemet használnak, nem keresik azt, hogy ki a hibás, hanem a jövőre és a megoldandó feladatra koncentrálnak. És hogyha ezt elfogadták, akkor ehhez tartják magukat. Sokszor ki is van rakva ez a pár szabály, és elég csak ránézni, és látják, hogy mire vállalkoztak.
És gyakran kell ezekre a szabályokra figyelmeztetni a feleket az eljárás alatt, vagy magától értetődő, hogy betartják őket?
Nem mindig tartják be, de könnyű azért meggyőzni őket, hogy ez is kell, hogy szabályozott keretek között működjön. Általában betartják. Volt már olyan, hogy egy 3 órás ülés alatt sikerült, de az a jellemző, hogy megbeszélünk egy következő alkalmat, és ott fogjuk folytatni. Vannak olyan felek, akik próbálják a saját érdekükben bevonni a mediátort. De hát ez az úgynevezett háromszögesítés esete, de ezeket a mediátornak föl kell ismerni, és ezeket ki kell védeni, ugyanúgy, mint a rejtett konfliktusokat kideríteni és azokat megfogalmazni, aztán a játszmákat fel kell ismerni, és felnőtt-felnőtt én állapotban kell tartani a feleket a tárgyalás alatt, azért, hogy egyenrangú félként vehessenek részt ebben. Sokan azt hiszik, hogy a mediátor az egy megmentő. Nem, a mediátor nem egyenlő a megmentővel. A mediátor tanácsot se fog adni nekik, se ítélkezni, se kritizálni nem fog, hanem kézben tartja azt a folyamatot, amivel a feleket a békés megegyezés felé tereli. Egy idő után, hogyha a felek nem tudnak megegyezni, akkor ki kell mondani, hogy nem minden ügyet lehet mediálni, nem minden konfliktust lehet egy ilyen közvetítő eljárásban feloldani, akkor a feleknek marad a peres út.
És mit a tapasztalataid, hogy a felek hosszú távon betartják a megállapodásokat, amiket az eljárás alatt, mediációs eljárás alatt kötnek?
Azért tartják be, mert azt az egyességet, a megállapodást, azt a sajátjuknak érzik. Azt saját maguk hozták létre, nem pedig egy rajtuk kívülálló harmadik autoritás vagy bíróság. Egyébként pedig hát ezeket a megállapodásokat nem lehet végrehajthatóvá nyilvánítani, kikényszeríteni jogilag, csak akkor, hogyha a megállapodást közjegyzői jogiratba foglalják. Tehát ez itt egy hátrányos megkülönböztetés a peres eljárások végén hozott végrehajtható ítéletekkel szemben.
De gondolom, többször előfordul az, hogy a felek a mediációnál kötött megállapodáson keresik fel a bíróságot.
Igen. Olyankor elég csak azt kérni, hogy az egyességüket foglalja ítéletbe a bíró. És akkor már rögtön megspóroltak egy csomó pénzt és időt azzal, hogy azt a megállapodást, azt nem. Ott hozták létre egy több hónapig tartó bizonyítási eljárás után, hanem azt maguk feltárták, és a megállapodás kész, azzal mennek a bíróságra.
A MÜK előtt is van egy úgynevezett közvetítői eljárás. 2017 óta egy új intézménye a fegyelmi eljárásnak, ahol ugye az ügyvéd és a saját ügyfele közötti jogvitának a megoldására tesznek kísérletet, ebben is tevékenykedsz. Ennek mi a menete?
Ez az 5/2018 harmadik hó 26-án kelt MÜK szabályzat a közvetítői eljárásról, aminek röviden az a lényege, hogy az ügyvédi kamarához beérkezik egy panaszos bejelentés, egy az ügyvédi tevékenység gyakorlójával, tehát az ügyvéddel szemben valamiért elégedetlenek, vagy úgy érzik, hogy nem úgy járt el, ahogy ők elképzelték, és ilyenkor a kamara, illetve a fegyelmi biztos eldönti, hogy elrendeli-e egyáltalán a vizsgálati eljárást. Ebben jöhet szóba ez a közvetítői eljárás, amikor kirendel egy ügyvédi mediátort, aki a névjegyzékbe föl van véve, megkapja az iratokat, és akkor megkérdezi a felektől, hogy szeretnének-e részt venni egy ilyen eljárásban, mert nyilván ez sem kötelező. Hogyha az az eljárás az egy egyességgel zárul, akkor erről kell egy jelentést készíteni, és akkor a fegyelmi biztos eldönti, hogy megszünteti-e az eljárást, vagy intézkedést tesz.
Milyen gyakori ezekben az eljárásokban a felek közti megállapodás?
Az én ügyeimből kiindulva fele-fele.
Gondolom, abban az arányban születik megállapodás, hogyha az ügyvéd valamilyen szinten elismeri a hibáját.
Hát vagy elismeri, vagy hajlandó valami jóvátételt, vagy valamilyen más formában engedményt tenni az ügyfelének, akkor erre lehetőség van ott is, de ezek az eljárások általában fele-fele arányban vezetnek eredményre.
És ez az eljárás mennyi időt vesz igénybe? Van ilyenkor időtől alaposan feltárni a problémát?
Az a szabály, hogy 3 hónap alatt kell befejezni egy ilyen ügyet. Ha az ember megkapja ezt a kirendelést, úgy átnézi az iratokat, és azonnal megkeresi a feleket, egyeztet velük egy időpontot külön-külön, együttesen, és akkor az ügyvédi kamarában szoktuk ezt lefolytatni, kapunk ott egy külön termet, és ott megkíséreljük a feleket kibékíteni.
Mit gondolsz, hogy mely területeken lehetne szélesebb körben alkalmazni ezt az alternatív vitarendezési módot?
Hát széles a skála, már említettem a családjogi ügyeket, gazdasági ügyekben is. Gondold el, hogy micsoda jelentősége van annak, hogyha a felek a jogvitájukban úgy hoznak egy megállapodást, hogy a jövőre nézve nem kell megszüntetni egymás között a gazdasági, üzleti kapcsolatot. Mert ha bíróságra mennek, az biztos, hogy többé nem fognak együttműködni. Ott mindig lesz egy elégedetlen pervesztes fél, sokszor a pernyertes fél is elégedetlen, tehát, hogyha sikerül egy ilyen eljárásban pontot tenni a vita végére, akár folytatódhat is tovább az együttműködés.
És ez az iskolai életben mennyire terjedt el?
Volt ilyen is. Titoktartás kötelez, tehát tulajdonképpen konkrétumról nem beszélhetek, szokott eredményre vezetni.
Azért lennék kíváncsi arra, hogy mennyire gyakori, hogy így rendezik a felek a konfliktust, és hogy mennyire ismerik a iskolások, vagy úgymond a jövő generációja ezt a vitarendezési módot, hiszen akár az is elképzelhető, hogy ennek köszönhetően lesz majd egy olyan generáció, aki úgy nő fel, hogy ez lesz akár az elsődleges vitarendezési módszere.
Igen, hát ebben nagy szerepe van az oktatásnak. El tudom képzelni, hogy az iskolába legyen egy ilyen óra egyszer, egy osztályfőnöki óra, ahol egy ilyen alternatív vitarendezési eljárásról beszélgetnek. A pedagógusoknak és a szülőknek van inkább szerepe abban, mert egy gyerek honnan tudna erről.
Eddig bíróságon kívüli közvetítői eljárásról beszéltünk, most beszéljünk egy kicsit a bírósági közvetítésről. Ez hogy zajlik?
El kell különítenünk a bírósági, vagy más néven közszféra közvetítést. A normál bíróságon kívüli, vagyis privát szektor közvetítéstől. Az előbbi az kötelezően ajánlott az önkéntesség sérelme nélkül a bírósági eljárásban. Jogi nyelven ezt úgy mondjuk, hogy mandatóri, kötelezően ajánlott. Tehát kitérni nem lehet előle, de mégiscsak az önkéntesség sérelme nélkül szokott ez történni. Szankcionálható az, hogyha valaki azt visszautasítja. Meg kell kezdeni, ez a kötelező benne, ilyenkor a bíróság falain belül, de a tárgyalótermen kívül elvonulnak a felek, megkezdik a közvetítői eljárást, de ha bármelyik fél jelzi, hogy nem kívánja azt folytatni, akkor ott be is fejeződik, és a peres eljárás fog folytatódni. Ez egyfajta társadalmi bírói ösztönzése a feleknek, hogy kezdjék meg ezt a tárgyalótermen kívüli eljárást, de kötött eljárásjogi rendben és szabályozott keretek között, kötött határidőben. Itt a bírósági közvetítésben egy specialista titkár vagy bíró jár el, nem ritkán nyugdíjas bíró, akit bent tartanak a szervezetben, és aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkező emberek, de mindenképpen szakvizsgázott jogi végzettséggel és gyakorlattal bíró mediátorok. A bírósági eljárás szabályaitól ez abban is különbözik, hogy ilyenkor nem kell szorosan a jogvita részét képező témákhoz kötődni, hanem a felek beszélhetnek egyéb dologról is, arról is, amiről a bíróság falai között nem beszélnének, tehát a tárgyalóterem falai között nem beszélnének, és ha ezt közelebb viszi őket a kívánt célhoz, akkor ez mindenképpen egy előnyös dolog lehet a felek részére.
Tudsz valami statisztikát arról, hogy milyen eredményre vezetnek ezek a bíróság előtti közvetítői eljárások?
Erről nincsen nekem statisztikám, de egy biztos, a felek ezt, ha fontosnak tartják, és ezt véghez viszik, akkor az egyességük az rögtön egy végrehajtható egyességgé válik a tárgyalóteremben. Általában ezt a családjogi ügyekben, a gyermekfelügyelettel kapcsolatos témákban szokta a bíróság elrendelni.
Igen, hiszen itt ugye a gyermek legfőbb érdeke mindenek felett áll, és nyilvánvalóan a gyermek legfőbb érdekébe az is beletartozik, hogy a szüleik békés úton rendezzék a konfliktusaikat, igen, akár egy bontóperen belül. Mit gondolsz, hogy miként alakul a mediáció jövője itt Magyarországon?
Ahogy mondtam, egy hosszú, rögös út vezet még odáig, hogy ez elültethető legyen a magyar gondolkodásmódba és a köztudatba, de minden közvetítői konferencián megfogalmazódik a perbeszéd helyett párbeszéd szakmai igénye, és az, hogy ezt a jogintézményt minél pontosabban kidolgozzák jogilag, mert a mediáció szélesebb körben való elterjesztése alapvető köz- és magánértek. Én hiszek abban, hogy ez egy jól működtethető jogintézmény, meggyőzhetőek lesznek azok a kollégák is, akik ma még ezt különböző okokból, érdekekből szkeptikusan kezelik.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.